Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Bátor István halála után unokaöcsét, Bátori Zsigmondot választják meg a rendek a fejedelmi tisztségre. Az ifjú fejedelem hatalomra kerülését nagy remények övezik, nagybátyja bölcs politikájának folytatását várják el tőle. A szeszélyes, határozatlan fiatalember azonban letért az elődjei által kitaposott törökbarát politikai ösvényről, és a Habsburg szövetséget választotta. Ezzel a lépéssel Erdélyt a 15 éves háború aktív résztvevőjévé tette. A háború felemás eredményei elbizonytalanítják a fejedelmet, ráadásul többszöri lemondásával és visszatérésével bonyolítja az ország helyzetét, és csaknem a teljes pusztulásba sodorja azt. Témánk a nagy reményű fejedelem.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk ma is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben meghívását.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. Köszönöm ezúttal is a meghívást. A múlt heti műsorunkban Bátor István erdélyi fejedelemségéről és lengyel királyságáról beszéltünk. Megbeszéltük, hogyan történhetett meg néhány hónappal azután, hogy aláírták a Speyeri Egyezményt, Bátor Istvánnak a megválasztása az erdélyi fejedelem tisztségébe. Ugyanakkor megnéztük, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézzen az új fejedelem. Itt gondolok elsősorban Bekes Gáspárnak a kihívására. Ugyanakkor beszéltünk lengyel királlyá történő megválasztásának a körülményeiről is, valamint azokról a török ellenes tervekről, amelyet Bátor István fejedelem király ebben a minőségben szövegetett, és amelyet korai halála már nem tette lehetővé, hogy megvalósítsa.
Történész úr, ki volt, vagyis mit kell tudni Bátori Zsigmondról? Kezdjük innen a mai beszélgetésünket.
Bátori István fejedelem halála után az unokaöcsét, Bátori Zsigmondot választják meg fejedelemnek. Bátori Zsigmond 1572-ben Nagyváradon született. Bátori Kristóf az akkori váradi kapitány és Bocskai Erzsébet, Bocskai István húga fiaként. Három fivére és egy lánytestvére volt, a felnőtt kort azonban csak a Griseldis nevű lánytestvére érte meg, persze Zsigmondon kívül. Griseldist később, hogy mondjam, úgy egy régi ismerősünk, Jan Zamoyski, Lengyelország főkancellárja vette feleségül. Apja 1581 májusában a kolozsvári országgyűléssel erdélyi vajdává választatta a 9 éves Zsigmondot. Megválasztását Bátor István erdélyi fejedelem is jóvá hagyta. Apja 1581-ben bekövetkezett halála után nagybátyja gyámokat rendelt melléje, neveltetését a jezsuitákra és gyulai párra bízta. Nagykorúvá válásáig a fejedelmi tanács, majd a rendek elégedetlensége miatt 1585-től Kizicsi János váradi kapitány kormányzott a nevébe. Nagybátyja 1586-os halálát követően 1586. december 12-én vette át a fejedelmi címet, de még két évet kell várnia, míg ténylegesen uralkodhat. A törökök elismerték a fejedelemségét, a szultán elküldte a nevére kiállított immár szokásos adnamét.
A következőben megkérjük, hogy a hatalomra kerülés körülményeiről is beszéljen a hallgatóknak.
Báthori Zsigmond hatalomra kerülése egyáltalán nem mondható egyszerűnek, szokványosnak. Mátyás király halála óta senki nem tudott olyan erős központi hatalmat kiépíteni, mint amilyet Báthori Istvánnak sikerült Erdélybe. A kis ország talán ennek köszönhette, hogy túlélhette az egymást követő válságokat. De a hatalom túlzottan személyi jellegű maradt. Az államapparátus többé-kevésbé tisztázatlan jogkörű, legfelső vezetői is inkább voltak tanácsadói és végrehajtói a fejedelmi döntéseknek, mint azok megszületésének részesei. És ez az engedelmesség csak addig tartott, amíg az államfő valóban képes volt irányítani az országot. Ha nem, akkor beláthatatlan következményű zavarok keletkezhettek. Ez történt 1586-ban Báthori István fejedelem lengyel király halála után is. Azok az urak, akikre az ő halálával a hatalom gyakorlása várt, addig nem voltak többek kinevezett állami hivataloknál. Most azonban a politikai élet elsőrendű szereplőivé váltak. Az 1585-ben hivatalba kerülő kormányzó, Gzicsi János nem tudott kijönni Báthori Zsigmond nagyra vágyó rokonaival. Ez utóbbiak, Bocskai Istvánnal az élén, állandó viszálykodásban voltak a Kovacsoci féle kancellária hivatalnokaival. A rendek pedig ráébredtek, hogy a kirobbant viszály nekik is kedvez. Így az 1588. októberére összehívott országgyűlés, amelynek a fejedelmi jogaiba kellett volna beiktatnia közben 16. életévét betöltő Báthori Zsigmondot, megmakacsolta magát és feltételeket támasztott. A jezsuiták eltávolítását követelték a rendek, de a buzgó katolikus Zsigmond, akinek gyóntatója a jezsuita Alfonso Carillo spanyol rendtag volt, erre nem volt hajlandó, így a diéta dolga végezetlenül feloszlott. A rendek és a fejedelem között kötélhúzás kezdődött. Báthori Zsigmondnak, illetve a fő támaszát jelentő kancelláriának viszont kevés eszköz állt a rendelkezésére. Az állam legfontosabb uradalmait ugyanis a Báthori család különböző tagjai birtokolták, például Báthori Boldizsár, a váradi kapitány volt, valamint az ifjabb Báthori István fogaras parancsnoka, akik féltékenyek az unokatestvérük hatalmára. Így az 1588. decemberében megismételt országgyűlés rákényszeríti az uralkodót a Jézus társaság betiltására, cserébe a nagykorúság kimondásáért. Csak a fejedelem közvetlen környezetében maradhattak jezsuiták. A jezsuiták kitiltásának egyik következménye az lett, hogy 5. Sixtus pápa kiátkozással sújtotta a fejedelmet, ám tilalmát 1590-ben végül feloldotta. A jezsuiták kitiltása végül nem tartott sokáig, 1591-ben már visszatérhettek Erdélybe, és Gyulafehérváron, Kolozsváron és Fogarasba létesítenek erős központokat. A fejedelem nagykorúsítását övező húzavona talán egyetlen tartós következménye, hogy Gzicsi kancellár lemondott. Ugyanakkor az országgyűlésen vita alakult ki Báthori Zsigmond cím használatával kapcsolatban. A jelenlevők egy része a fejedelmi cím használatát támogatta, azzal érvelve, hogy az ifjú uralkodó absolutus princeps egyik uralkodónak sem alattvalója. A főurak másik része viszont a vajdai cím használata mellett érvelt, mondva, hogy Báthori István is megelégedett ezzel a címmel, illetve, hogy a törökök is ezzel a megszólítással illették leveleikben Erdély uralkodóit. Végül, igaz ideiglenesen, a második álláspont győzedelmeskedett, Báthori Zsigmond a külföldi hatalmakkal és a portával kapcsolatban a vajda címet használhatta. Ennek ellenére a cím használat még éveken keresztül bizonytalan maradt. Zsigmondot az országgyűlés hol fejedelemként, hol vajdaként említi, míg a törökökkel folytatott levelezésben következetesen a vajda címet használják. A címhasználat 1593 után rendeződik, amikor a dokumentumok döntő többsége Báthori Zsigmondot fejedelemnek címezi, és ez a gyakorlat az 1595-ben megkötött prágai egyezmény következtében a külpolitikában is állandósult.
Mit kell, mit illik tudni Báthori Zsigmond belpolitikájáról?
Báthori Zsigmond uralkodása során a belpolitikáról csak uralkodásának első éveiben lehet beszélni, hiszen 15 éves háború kirobbanása miatt a belpolitikát a külpolitikai tényezők határozzák meg döntően. 1588 és 1593 között a fejedelemség belpolitikáját viszont a hatalmi harc jellemezte. A rendi győzelem fölkeltette a hatalomra éhes báthori rokonság figyelmét. A család legidősebb tagja, Báthori Boldizsár 1590-től kezdve kapcsolatot létesít a Kendi família által vezetett ellenzékkel. Az egymást követő országgyűlések hozzálátnak a fejedelmi hatalom alapjainak lebontásához. 1591. novemberében törvény mondta ki, hogy az uralkodó az országos ügyekben csak a fejedelmi tanács határozata alapján dönthet. 1592-ben a kancellária, érezve a fejedelmi hatalmat fenyegető veszélyt, fölajánlotta Báthori Zsigmondnak, hogy vagy kibékíti őt Báthori Boldizsárral, vagy elteszik lábolul az utóbbit. A fejedelem talán megrettenve a kapott ajánlattól, és állítólag Kálló atya sugallatára is hallgatva, közli a tervet az érintettel. Az információk alapján Báthori Boldizsár persze nem várta meg, míg a tervet megvalósítják, hanem meggyilkoltatta a kancellária két munkatársát, a Tudós Gyulai Pál fejedelmi titkárt és az 1581-es fejedelem választás irányítóját, Gálfi Jánost. Az uralkodó nem foglal állást az ügybe. Ennek hatására Kovacsóci kancellár elvesztette a bizalmát az uralkodóban, és ezúttal maga is az ellenzéknél keresett kapcsolatot. Kendi Sándorral amúgy is rokoni kapcsolatban volt, hiszen annak lányát vette feleségül. Amikor a másik Kendi lányt Báthori Boldizsárhoz adták feleségül, akkor felvette vele a kapcsolatot. Így a rendi mozgalom, a kancellária és a szűkebb báthori család egyesült erővel fordult most már a fejedelem ellen. Báthori Zsigmond azonban nem maradt magára. Báthori István király hajdan Lengyelországba harcolt katonái már jó ideje itthon állomásoztak. Az erdélyi végvállakba helyezték el őket, és vezetőik természetesen a határmenti főurakkal, várkapitányokkal építettek ki jó kapcsolatokat. Ezek közül pedig vitathatatlanul a fejedelem nagybátyja, Bocskai István volt a legjelentősebb személyiség. Báthori Zsigmond tehát Bocskaihoz fordult segítségért, az pedig kapott az alkalmon és teljes erejével beavatkozott a hatalmi harcba. De ez a hatalmi harc a 16. század végének legjelentősebb konfliktusával, a 15 éves háborúval párhuzamosan zajlik, és a további eseményekről a háború lezajlásával kapcsolatban tudunk csak tárgyalni.
Ez így igaz, Báthori Zsigmond uralkodása alatt zajlik a korszak legnagyobb törökellenes háborúja. Ez nem más, mint a 15 éves háború. Mi késztette az ifjú fejedelmet a beavatkozásra?
A 15 éves háború tulajdonképpen 1591-től kezdődik, amikor a boszniai pasa rendszeresen beütött Horvátországba. Támadásainak célpontja Sziszek vára volt, amelyet azonban sikertelenül próbált elfoglalni. Rudolf császár követei hiába tiltakoztak a portánál, az gyanús hallgatásba burkolozott, és nem tiltotta meg a pasa további akcióit. A császári udvar ebből azt a következtetést vonta le, hogy a törökök, akik befejezték közben a Perzsiával vívott háborújukat, a drinápolyi béke felmondására készülnek. A formális hadüzenetre 1593-ban került sor, miután a Sziszeket ostromló boszniai pasa seregét a császári csapatok tönkreverték, maga a pasa is életét veszti menekülés közben. A vereséget ürügyként felhasználva a porta hadat üzent. Magyarországon 25 évi béke után újból kirobbant a török háború, a törökök pedig Báthori Zsigmondot felszólították, hogy nyújtson támogatást. Rudolf császárnak viszont segítséget ígért Spanyolország, a pápa, Velence és természetesen maga a német-római birodalom is. A 21 éves Báthori Zsigmond a jezsuiták neveltje előtt megcsillant a remény. Részese lehet a törökök kiűzésének, a fél évszázados magyar remények valóra váltásának. Bátor István győzelmeit végigszolgáló katonák, a nagy uralkodó végső török ellenes tervjeinek ismerői lelkesen támogatták ezt a gondolatot. A háborúba való belépés céljából összehívott erdélyi országgyűlés bele is ment a hadikészületek megkezdésébe, de csak a fejedelmi hatalmat tovább csorbító feltételekkel. 1593-ban kalondja pénznévvel új adót vezetnek be, amit rendi kincstáros fog kezelni. Erre a szerepre Kendi Gábort jelölik. 1594-ben ebből a pénzből fogadni tervezett sereget külön választják a fejedelmi csapatoktól. Közben 1593 végén és 1594 elején a magyar hadszíntéren talán általános meglepetésre a keresztény seregek egyik győzelmet aratták a másik után. Itt gondolok például a Romhányi csatára. Igaz, hogy a várostromok terén még a törökök álltak jobban, Győr várát sikerült elfoglalniuk, de a nyíltmezei ütközetekben egyre inkább megmutatkozott a keresztény seregeknek a tűzerejűben, a taktikában és általában a fegyelem terén a fölényük. A sikerek hatására Báthori Zsigmond Kálló atyát szövetségi ajánlattal küldi előbb Rómába, majd Prágába, Rudolf császár udvarába. Mindkét helyen örömmel fogadták a fölkínálkozását, a pápa egyenesen nuncius küldött Erdélybe a szerződés megkötésére. 1594. februárjában Gyulafehérvárot meg is született a megállapodás. Zsigmond fejedelem bejelentette országa csatlakozását a Szentligához, és pár hétre rá Balatis György Lugasibán már be is tört a temesvási vilajetbe. Ezek a lépések azonban inkább a fejedelem magánakciójának a részei. A rendek és az országgyűlés beleegyezése nélkül hajtotta ezeket végre. Kovácsóci kancellár, aki a hagyományos török orientáció híve volt, helyteleníti ezeket a lépéseket, és az 1550-es évek pusztításait megtapasztaló és nehezen feledő erdélyi urak egyetértettek vele. Érvelésüknek nagy súlyt adott, hogy a Habsburgok minden további ígéret ellenére végül is megint elegendő támogatás nélkül bonyolodtak a háborúba. A széthúzó német-római birodalmon kívül csak a pápai hatalom és a velencei köztársaság állt melléjük. A többi európai hatalom semleges maradt, a legközelebbi szomszéd pedig, Lengyelország, Zamoyszki kancellár irányítása alatt kifejezetten jó viszonyba maradt a Portával. Hiába voltak tehát a magyarországi győzelmek, az 1594. május 12-ére összehívott tordai országgyűlésen a békepártiak erős többségbe maradtak, a fejedelem pedig az 1591-ben hozott törvény értelmébe önmaga nem dönthetett. Bocskai és a többi katonai vezető szava elveszett a tömegben, így a fejedelem javaslatát elutasították, és a februárban felállított rendi katonasság parancsnokává Báthori Boldizsárt, pénzügyeinek intézőjévé a szintén ellenzéki Gerendi Jánost jelölték. A magára hagyott Palaticsbánt a törökök megverték, és visszavonulásra késztetik. Közben Magyarországon Szinán Pasa nagyvezír ellentámadása véget vett a keresztény győzelmeknek, és Erdély határai mentén is megjelentek a tatárportyázók. Az időközben Váradi kapitányá előléptetett Bocskainak és Geszti Ferencnek, a dévai kapitánynak a tatár fenyegetés felszámolására kellett sietnie, így Báthori Zsigmond legfontosabb támogatói nélkül hívja össze az országgyűlés Gyulafehérvárra. Ennek ellenére július 1-én Zsigmond fejedelem még egyszer megpróbálkozik az országgyűlés meggyőzésével, de az ellenzék most már fegyveresen vonul föl, és így határozatot hoz a béke fenntartásáról. A döntés hatására a fejedelem végképp föladni látszott a harcot. Bejelentette, lemond az uralkodásról, és a hatalmat Báthori Boldizsárra ruházza. Majd el is indult a magyar határ felé. Az ellenzék, akik ekkora sikerről még nem is álmodtak, hetekig tartó tanácskozásba fogtak az erdélyi állam újjászervezéséről. Arról azonban megfeledkeztek, hogy a háborús párt a fejedelem támogatásával még nem szűnt meg létezni. Sőt, Báthori Zsigmond sem hagyta el az országot. Megállt Kőváron, és amint a tatár veszély elmúlt, itt keresi fel őt Bocskai, Geszti és a huszti várkapitány Kornis Gáspár. Buzdításukra a fejedelem meggondolta magát, és már július végén kiáltványba tudatta Erdéllyel. Visszatér. A Kendiek, Báthori Boldizsár és a kancellária hivatalnokai elfogadták visszatérését, sőt, gyanútlanul még az augusztus 20-ra kitűzött újabb országgyűlésre is elmentek. A Kolozsvárra Bocskaiék csapatai élén bevonuló uralkodó első dolga volt a törököknek szóló hadüzenet kikényszerítése, majd pedig megint csak a katonai vezetők sugalmazására augusztus 28-án letartóztatta az ellenzék vezetőit. Kendi Sándort és öccsét Gábort augusztus 30-án három másik tanácsúrral együtt lefejezték. Báthori Boldizsárt, Kovácsóci Farkast és Kendi Ferencet szeptember 11-én a börtönbe megfojtották. Így a háborús párt egyedül maradt a porondon, és a megölt ellenlábasok vagyonából mindjárt a hadsereg felállítására is könnyebben került pénz. 1595. január 28-án Prágában Bocskai aláírta az Erdély és a Habsburg Birodalom szövetségi szerződését. Ebben a szerződésben a császári udvar elismeri Erdély különállását, és Báthori Zsigmond és örököseinek fejedelem, vagyis princeps címét. Abban az esetben, ha Zsigmond utód nélkül maradna, akkor lényegében a speyeri egyezmény pontjait alkalmazták volna, vagyis Erdély a Habsburg fennhatóság alá került volna. 1595. márciusában egy házassági szerződéssel is kiegészítik a prágai szerződést, amely Zsigmond fejedelemnek Mária Krisztiána főhercegnő kezét biztosította. Ezt követően az erdélyi hadak egyszerre két ponton is támadásba lendültek. Borbély György Kárán-Szebesibán júniustól októberig visszafoglalta a törököktől Solymost, Lippát, Aradót, Világost, Borosjenőt. Maga a fejedelem pedig seregei javával Havasalföldre indult, hogy kiűzze onnan a törököt. Havasalföldön 1593. októbere óta új vajda ült a trónon, Vitéz Mihály. Országa hosszú évtizedek óta a Porta teljes függésébe élt. Vajdái alig voltak többek a török helytartóknál. A Portával nemhogy szembefordulni nem tudtak, hanem még segíteni is kényszerültek hadivállalkozásait. Az erdélyi politikai fordulattal azonban helyreállt az 1526 előtti állapot. A szultán hatalmát ellensúlyozni lehetett az erdélyi támogatás felhasználásával. Mihály Vajda pedig a merésztettek embere volt. Már 1594 nyarán titkos egyességre lépett Báthori Zsigmonddal, majd ugyanezen év novemberében a hozzá küldött 2000 székely katona segítségével föl is lázadt a szultán ellen, és lerohanta a havasalföldi dunaparti török várakat Vidintől Brailáig. A Duna deltánál a szintén erdélyi szövetséggel a háta mögött rettenetes áron Moldvai Vajda harcolt sikerrel a törökökkel. A magyar fronton a helyzet 1594 végére nagyjából stabilizálódott, ezután Szinán Pasa nagyvezír úgy döntött, hogy 1595-ben a román fejedelemségek megbüntetésére indul, körülbelül 40 ezer emberre. A hadjárat azért is fontos volt, mert Isztambul Mihály Vajda felkelése óta éhínséggel küzdött, hiszen élelmezését eddig jó részt Havasalföld biztosította. A török támadás hírére 1595. május 20-án Havasalföld, majd június 3-án Moldva ismerte el Erdély fennhatóságát. Báthori Zsigmond pedig kötelezte magát az új hőbéreseinek a megsegítésére. Erre a segítségre nem sokára szükség is lesz. Ugyanis Mihály Vajda 17 ezer fős serege ugyan augusztus 23-án Kalugerénynél megállította Szinán Pasát, de végül a túlerővel szembe nem sokáig tudta tartani magát és kénytelen visszavonulni a Kárpátok közé. A fejedelem, aki 1595 nyarán megtartotta lakodalmát Mária Krisztiánával, felgyorsította a hadikészülődéseit. Mivel pedig a fejedelmi csapatok, a nagyüri bandériumok a Habsburgoktól és az új moldvai vajdától, Stefán Razvántól kapott segédhadak, együttesen is csak 16 ezer emberre rúgtak, ezért Báthori Zsigmond hadba szólította a jobbágy sorba kényszerült székelyeket. Szeptember 1-én már 15 ezer székely állt a Fekete Halom mellett ütött táborba, és az erejét érző tömeg 15-én rákényszerítette a fejedelmet a régi székely szabadságok visszaállítására. Báthori úgy érezhette, hogy megéri az engedmény, Az ünnepélyes oklevél kiállítását követő napokban ugyanis újabb 8000 székely érkezett a táborba. Bocskai vezetésével a közel 40 ezer fős sereg október elején Brassó közelébe lépi át a határt, és miután Mihály Vajda is csatlakozott hozzá, október 18-án egy gyors rohammal veszik be a közbetörők kézre került Turgovistét. Október 20-án Sinan Pasa már Bukarestet is kiüríti, de a visszavonuló török hadat Bocskai és Mihály Vajda seregei 25-én a Duna melletti Gyurgyunár Gyurgyevónál mégis utolérik. A gyurgyevói ütközetet Baranyai Decsi János krónikája a következőképpen meséli el. Eközben Sinan havas elvén attól félve, hogy az egész seregét az utolsó szál emberig elpusztítják a rátámadó mieink, úgy határozott, hogy minden csapatával át kell a Dunán. De Gyurgyevó várában minden csapatának javából biztos őrséget helyezett, és ugyanakkor körülbelül 2000-et a szigeten állított fel, hogyha mieink megrohanják a hidat, hogy elfoglalják támadásukat, hogy a török csapatok közben átkelhessenek, minden erejükkel késleltessék, és késedelmet okozzanak nekik. A fejedelemnek hírül vitték ezeket a dolgokat, és amikor Gyurgyevótól 2 mérföldnyi távolságra volt, egy megbízható válogatott lovas csapatot küldött ki, hogy az átkelő helytől távol tartsák a törököket. Ezek olyan nagy pusztítást okoztak, hogy a Duna az emberek, a lovak és a tevék hulláitól annyira megtelt, hogy ha valaki vizet akart meríteni, az csak vagy jószágok, vagy az emberek hulláin állva tehette meg. Gyurgyevo vára, amely körülbelül 100 évig török uralom alá tartozott, az egész török sereg szeme láttára az erdélyiek hatalmába került. De mivel a fejedelem belátta, hogy egy erdélytől ennyire távol eső helyen veszély nélkül nem lehet megvédeni, megparancsolta, hogy a tetőkre tüzet vetve a várat gyújtsák fel, a hidat is rombolják le, és a hajóknak a deszkapadlózatát, amelyekből híd állott, égessék fel. Miután mindezeket végrehajtották, a fejedelem seregeit azonnal visszavezette. Sinan pedig a szultán nagy haragja mellett visszatérvén Konstantinápolyba, nem tudni, hogy igazában-e, vagy színlelésből azonnal súlyos betegségbe esett. Miután néhány napig abban szenvedett, és ismételten panaszkodott nagy átkozódással, hogy az erdélyi kölyök, vagyis Báthori Zsigmond, őt, miután a világ három részéről 3 diadallal tért vissza, a leggyalázatosabb halálba kergeti, vagy lelke aggodalmaskodásától megtörve, vagy bevett méregtől megölve undok lelkét a pokolba hányta. Tehát a török derékhad még át tudott kelni a Dunától délre, az utóvédet és a városséget azonban az erdélyi és havasalföldi sereg lemészárolja. Október 29-én tehát havasalföld fölszabadult a török fennhatóság alól. Közben Magyarországon is jól alakultak a dolgok. Visegrád, Vác és Esztergom is keresztény kézbe került. Báthori Zsigmond azonban nem örülhetett zavartalanul a diadalának. Mihály Vajdát segítsége jutalmául föl kellett mentenie a hübéri kötelezettsége alól. A moldvai Stefán Razván pedig, miután a gyurgyevói csata után hazatért, a lengyelek által támogatott Jeremiah Movila megölette, és elfoglalta Vajdai tront, majd Moldvát kivezette a török ellenes szövetségből. A legnagyobb baj azonban Erdélyben várta Báthori Zsigmondot. A székelyek felszabadítása egyszerre sértette Erdély nemességének érdekeit, akik jobbágyait vesztették el, és ugyanakkor próbált szembefordulni a székely társadalom bomlásának feltartóztathatatlan folyamatával. A fejedelem már 1596 elején némi látszatvonakodás közbeiktatásával vissza is vonta a székelyek felszabadítását. A székelyek, akik szó szerint vérüket áldozták szabadságokért, mérségesen elkeseredtek a fejedelmi döntés nyomán. Nyomba megindult a szervezkedés, készültek a felkelésre. De Zsigmond és Bocskai előre felkészültek erre az eshetőségre. Még 1596 farsangján hadat küldtek a székelyföldre. Az érlelődő lázadást Csirában elfojtották, méghozzá irtozatos kegyetlenséggel. Napirenden volt a karóbahúzás, az akasztás, a csonkítás. Nem hiába nevezik ezeket az eseményeket véres farsangnak. A lázadás tehát elmaradt, de a közszékelyekben féktelen gyűlölet izzott fejedelmük, és általában a bátori család iránt. A török háborúban rájuk többé nem lehetett számítani.
Milyen körülmények késztették Báthory Zsigmondot a lemondásra, majd pedig a visszatérésre?
Báthory Zsigmondnak a lemondása és visszatérése a 15 éves háború további eseményeivel hozható kapcsolatba. A nyár elején Temesvár visszavételére indított támadás kudarcba fullalt. 1596 őszén pedig a magyarországi hadszíntér legsúlyosabb vereségei következtek be a keresztény szövetség a Szentléga számára. Az új szultán harmadik Mohamed személyesen vezette hadait Magyarországra. Október 13-án Eger idegen zsoldos őrsége Nyáli Pál kapitány tiltakozása ellenére fölötte a kulcsfontosságú végvárat. Október 23-ától 26-áig az elkésett Habsburg és erdélyi felmentősereg Mezőkeresztesnél egy négynapos elkeseredett csatában mérkőzött meg a török sereggel. Annak ellenére, hogy a csata biztatóan indult, és a keresztény seregek megfutamítják a törököket, mégis a zsoldos sereg fegyelmezetlensége fordulatot eredményez a csata menetébe. A török tábort elfoglaló zsoldosok rablásba kezdtek, ez lehetőséget adott a törököknek, hogy rendezzék a soraikat, és ellentámadást indítsanak, és végül megnyerjék a csatát. A vereség után Zsigmond fejedelem reményvesztetten vonul vissza Erdélybe. 1597. januárjában Bocskai kíséretében személyesen utazik Prágába, és ott a tárgyalások során titokba fölajánlja lemondását. A császári udvar, amely még bízik a háború sikerében, megpróbálja lebeszélni szándékáról az erdélyi uralkodót. Egyelőre sikerrel is járnak. Amíg Zsigmond Prágába tartózkodik, addig neje irányítja az országot helytartóként. Az 1597-es év katonai vállalkozásai azonban kevés sikert hoztak. Az erdélyi sereg újból sikertelen a Temes közbe, Temesvárat nem sikerül visszaszerezni a törököktől. Ez végképpen elbizonytalanítja Báthory Zsigmondot, akinek közben a házassága is kudarcba fulladt. Így Kálló atya az év végén már a visszavonhatatlan lemondási szándékáról értesítette Rudolf császárt. Az 1597. december 23-án megkötött megállapodásban Rudolf beleegyezik Báthory Zsigmond és Mária Krisztiárna házasságának felbontásába. Évjáradékot és a bíborosi kalap kijárását ígérik Báthory Zsigmondnak, és végül átadják neki Oppeln és Ratiborn hercegségeket, amelyeket annak idején Izabella és királyné és János Zsigmond is birtokolt. Ezzel a szerződéssel Báthory Zsigmond lemondott az erdélyi fejedelem tisztségéről. 1598. áprilisában veszi át Szuhai István, Istvánfi Miklós és Bartolomeusz Pezzen császári biztosok Erdélyt és a Párciumot. Bocskai István felesketi a császárra a fejedelmi sereget, Báthory Zsigmond pedig útra kell Sziléziába. A hatalomvétel azonban akárcsak 1551-ben most sem ment simán. Erdélyben a közelmúlt vereségei fölélesztették a török barát politikát, az új kancellár Jósika István lett ennek a legfőbb szószólója. Jósika tevékenységét ugyan leleplezték, és őt magát elfogták, de ez a háborús párt vezér alakjának a bukását eredményezi. Bocskai Istvánt elmozdítják a fővezéri tisztségéből. Bocskai azonban a korábbi fejedelemhez fordul, kérve annak visszatérését. Oppeln és Ratibor épp úgy alkalmatlannak bizonyult Báthory Zsigmondnak, mint annak idején Izabellának. A volt fejedelem tehát elfogadta Bocskai kérését, visszaszökött Erdélybe, és már 1598. augusztus 20-án bevonult Kolozsvárra. Kornis Gáspár főkapitányt Bocskai váltotta föl, Jósika kancellárt kivégezték, a császári biztosokat pedig hazaküldték. Erdély ura ismét Báthory Zsigmond lett. Rudolf császár természetesen nem ismerte el a változást, a törökök pedig 1598 őszén ostrom alá vették Váradot, a fejedelemség legfontosabb várát. Ott akkor még császári őrség állt, De végül a védők Nyári Pál vezetésével és Bocskai István támogatásával elűzték a törököket. A helyzet iróniája, hogy Erdélyt egy vele ellenséges viszonyban levő hatalom védte meg a törököktől. De Erdély végül két tűz közé került, és mivel a kényszerből megkísérelt Alko a portával nem jut eredménnyel, ezért Kalilo atya a lengyelekhez való közeledésre bírtaná bátorít. Zamoyszki kancellár kapott az alkalmon, és 1599. március 17-én létre is jött a megegyezés. Zsigmond harmadszor is lemondott a hatalomról, a fejedelmi címet a Lengyelországból hazatérő unokatestvére, Báthori András bíborosra hagyta. Erdélyt Lengyelország befolyása alá vonták, és ennek az lett a haszna, hogy a lengyelek közbejártak a portánál Báthori András érdekébe. De erről részletesebben a jövő héten beszélünk. Báthori Zsigmonddal kapcsolatban esetleg még elmondanám, hogy harmadik lemondása után Lengyelországba pedett le, ám az Erdélyt fosztogató zsoldos és oszmán seregek hírére egy lengyel csapattal visszatér, és újra megszerzi a fejedelmi pozíciót, ám helyzetét nem tudja megerősíteni. 1602-ben végleg lemondott az erdélyi trónról a császár javára. Ezután Csehországba telepedett le, ahol egy császár elleni összeesküvéssel is megvádolták, és 14 hónapra a prágai börtönbe zárták. Végül a csehországi Libohovice városába hunyt el 1613. március 27-én, 41 éves korában. Ezekről az eseményekről szintén a következő műsorunkban beszélünk részletesen.
Hogyan értékelhetjük Erdély helyzetét Báthori Zsigmond 10 éves uralkodása után?
Báthori Zsigmond 10 éves uralkodása Erdélyben egy felemás helyzetet teremtett. Először is beszélhetünk a belpolitika eddig sosem látott eldurvulásáról, hiszen a fejedelem 10 éves uralkodása alatt egymást követték a hatalmi harcok, a kivégzések, a politikai gyilkosságok, amelyek nem igazán voltak jellemzőek eddig a fejedelemségnek a belügyeire. Ugyanakkor Báthori Zsigmond 10 éves uralkodása a külpolitikában is jelentős változásokat okozott. Zsigmond fejedelem megtette azt, amiről elődei csak álmodni mertek, vagyis eltért a török orientációról, és következetesen kiállt a Habsburgok mellett, a Habsburg katonai akciókat támogatta. Ezzel nagyon veszélyes vizekre vezette az erdélyi fejedelemséget, viszont az is megfigyelhető, hogy a rendek által várt erőteljes török ellentámadás elmaradt, ami talán a fejedelemnek a külpolitikáját látszik igazolni, hiszen úgy néz ki, hogy a törököknek az ereje már nem futott arra, hogy komolyabban megtorolják az erdélyeknek a hűtlenségét, ellentétbe az 1550-es évekkel, amikor ugye a török támadások jelentős területeket szakítottak ki Erdélyből és Magyarországból. Viszont a művelődés terén jelentős előrelépés következik be Erdélybe, ugyanis Báthori Zsigmond uralkodása alatt a reneszánsz udvar teljesen meghonosodott, és az ifjú fejedelem már szinte teljesen olasz mintára alakította udvartartását. A zenekarát Giambattista Mosto vezetésével 20 itáliai alkotta, főépítésze pedig a toszkánai Simone Genga volt. Rajtuk kívül itáliaiak voltak, az alkalmi színészek, a bohócok és az állandó alkalmazottak közül a szakácsok, a kertészek, a vívómesterek. A gyulafehérvári udvar jó hírnek örvendett egész Európába, és főleg Európa művelt közönség előtt. Például Girolamo di Ruta, olasz zeneszerző, Il Transilvano címmel komponált zenét Velencébe, és ezt Báthori Zsigmondnak ajánlotta.
Volt-e lehetőség Erdély épített örökségének gyarapítására?
A háborús idők ellenére meglepő módon igen. Természetesen amellett, hogy tovább folytatódtak a már előbbi időszakban megkezdett építkezések, mint például a gyulafehérvári fejedelmi palota, a fogarasi vár, vagy a keresdi kastély, újabb építkezésekre is lehetőség adódott. Ezen a téren kiemelnék három fontosabb épületet. Meg kell említeni a Gálffy János által építetett szabálytalan alaprajzú bolyai kastélyt, amelynek az építését az 1580-as években kezdték meg. Ugyanakkor az épített örökség bővítésének egy szép példája a Szilágysomlyói várnak a bővítése. Itt az ifjú Bátori István és neje Bebek Zsuzsanna szabályos téglalap alakú várővvel és monumentális kapuval veszi körül a régi kastélyt. Ugyanakkor meg kell említeni Keresztúri Kristóf kővári kapitány és Mária Krisztiána udvarmesterének az építkezését. Ez utóbbi ekkor kezdi el a Szent Benedeki kastélynak a felépítését.
Történész úr, a beszélgetésünket mindig összeszoktuk foglalni, és ez most sem maradhat el. Várjuk tehát a végső következtetéseket.
Mai adásunkban megnéztük, megbeszéltük, hogy hogyan is kerül Báthory Zsigmond az erdélyi fejedelemség élére, milyen kihívásokkal kell szembenéznie az ifjú fejedelemnek, illetve megbeszéltük, hogy milyen körülmények között miért is csatlakozik a 15 éves háborúhoz, a Szentligához, és megpróbáltuk megtalálni azokat az okokat, amelyek végül Báthory Zsigmondot többszöri lemondásra, illetve visszatérésre késztették, és amellyel teljesen felforgatta Erdélynek a belpolitikáját. A következő műsorban az 1598-1606 közötti időszakot fogjuk megtárgyalni. Báthory András fejedelemségéről, Mihály Vajda uralkodásáról, Basta Tábornoknak a rém uralmáról, valamint Bocskainak a fejedelemségéről beszélnénk. Tehát megnéznénk ezt a néhány viharos évet, amely Báthory Zsigmond uralkodását követi Erdélyben.
Így legyen, várjuk a mikrofonjaink elé egy hét múlva is. Kedves hallgatók, sajnos a műsor időnk ezennel lejárt. Ma déli meghívottunk Imre Zsolt történész nevében is. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök. A Fejedelmekkora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.